2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kabinet miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazás ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kelhetnek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, írta a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés több területet is érintene, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság jogosítványainak bővítését, az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbá tételét, valamint a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát. Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését, olvasható a bejegyzésben. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, Helsingborgban megerősítették a szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután Cipruson tárgyalt Catherine Vautrin francia védelmi miniszterrel. Nyitottak vagyunk a jövőbeni katonai együttműködések bővítésére, valamint a stratégiai szintű katonai tanácsadás elmélyítésére, írta Ruszin Szendi Romulus. Légi veszélyre adott kiriasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkező drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Később kiderült, Moldova légterét is megsértette egy drón. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök True Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésében azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint azt hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. Mecser Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg mától az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyminisztérium az MT-t. Magyar Péter a belügyi tárcavezető előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. A héten Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A szakemberek a tenyésztőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, ez a használt biológiai módszer lényege. Végül az időjárásról. Holnap fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, csapadék egyelőre nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben általában 29-30 fok körül alakul. Szerdán azonban érkezik egy hideg front, amely talán nem csak lehűlés, de esőt is hoz. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma. A tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban a digitális böjtöt értékeljük, amit az Egri Érseki Szent József kollégiumban hirdettek meg a diákoknak. A kihívás célja az volt, hogy a fiúk csökkentsék a napi átlagos 6-8 órás képernyőidőt. Vendégeink Kun Róbert és Faragó Dániel nevelő tanárok, valamint a nyertes csapatok közül a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumból Racsek Zoltán 11. I, Bodnár József Zalán 10. A, Vajda Csongor 11. A és Bakos Boldizsár 11. A osztályos diákok, kollégisták. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Újra itt vagyok az érseki Szent József kollégiumban, Egerben. Itt beszélgetünk most már a digitális böjtnek a kiértékeléséről. A digitális böjtöt a kollégistáknak a nagyböjti időszakra hirdették meg itt a kollégiumban. Ahogy ti fogalmaztatok az előző riportban, kihívásként gondoltatok, kihívásként tekintettetek erre a böjtre. Először Kun Róbert tanár úrhoz fordulok, hogy tekintsünk vissza röviden erre a digitális böjtre. Miért kezdeményeztétek?
Volt egy konferencia, amit a Katolikus Pedagógiai Intézet szervezett, és ott a Pöltő Lákos, illetve több szakember jelent meg, és ez adta az inspirációt, hogy itt a kollégiumban is kellene szervezni egy olyan rendezvényt, egy versenyt, amivel tudjuk a diákoknak a képernyőjét csökkenteni, és így született meg a gondolat. Tulajdonképpen a tantestület segítségével sikerült megalkotni a versenynek a szabályzatát, illetve kialakítani ez ebben az évben a végleges formáját a versenynek.
Kettő fős csapatok voltak, most a résztvevők jelentkezők közül négyen is, négy diák is itt van a körünkben, de mielőtt rátérünk arra, hogy ők konkrétan hogyan csökkentették a képernyő idejüket, Faragó Dániel nevelő tanárhoz fordulok, hogy az előző beszélgetésben említettük azt, hogy voltak heti találkozások, ezeknek mik voltak az eredményei, miért volt ez jó, hogy a fiúkkal heti rendszerességgel beszélgettetek a digitális böjtről?
Folyamatosan tudtuk egymással egyeztetni az eredményeket, a nehézségeket, amik fölmerültek menet közben. Az egyik résztvevő, aki egyébként most itt ül az asztalnál, közel volt a feladáshoz, úgy a vége felé, és ezt ő ott el is mondta. Én bízom benne, hogy a csoport tudott neki olyan támogatást nyújtani, hogy talán annak is köszönhető volt, hogy kitartott, és végig benne maradt a versenyben. Aztán nagyon érdekes jelenet volt egy másik résztvevő, aki szintén itt ül. Nem tudott az egyik alkalmon megjelenni, és írt levelet. Azt felolvastuk a csoportnak. Kiemelném, hogy a levelet írógéppel írta, nem telefonon és nem számítógéppel, hanem valódi írógépet szerzett be. Tehát a digitális böjtből már egy analóg világ felé léptünk át az ő esetében, úgyhogy voltak ilyen kuriózumnak számító eredmények, azon kívül pedig nyilván egymást támogattuk, meg hát ugye a felmerülő útvesztőkben igazodtunk el, így segítve egymást. Ezek voltak a heti találkozóknak a legérdekesebb, meg a legkézzelfoghatóbb eredményei.
Újra visszafordulok Kun Róbert tanár úrhoz. Tegnap volt az eredményhirdetés. Milyen eredmények születtek?
7-2 fős csapat vett részt rajta. Főleg 10.-11. évfolyam, illetve ami nagyon jó, pozitívan vettük, hogy egy kis gimnazista diákunk is csatlakozott hozzá. Itt megjelent 4 fő diákunk közül, ők az első 2 helyezést elért csapatnak a tagjai. Csináltunk egy részletes statisztikai eredményt, amiben tulajdonképpen benne van az összesített képernyőidő. Mértük külön, hogy mi az, amit naponta hasznos időként eltöltenek, ami Teams-et jelent, akár, vagy aki Kressz vizsgára készül, azokat levontuk belőle, és utána vontunk egy heti képernyő átlagot, illetve mértük azt, hogy melyik volt az adott héten a legkevesebbet használt képernyőidő, illetve a legtöbbet használt képernyőidő. A gyerekekkel ezt tájékoztattuk róla, közösen megbeszéltük az eredményeket, és ez alapján ki tudnám emelni, hogy volt például napi képernyőidőben, ami a legkevesebb volt, 43 perc, ami nagyon kiemelkedő, de több diákunknak sikerült a napi képernyőidőt 1 óra alá csökkenteni. Összidőben is el lehet mondani, hogy mértük előtte a heti képernyőidőt, és utána, hogy változott-e valamilyen, nyilván az volt a fő cél, hogy az előző héthez képest kevesebbet használják a telefont. Összességében elmondható, hogy a diákoknak a nagyobb részének sikerült csökkenteni a heti képernyő idejét, az itt megjelent diákoknak meg különösen jelentősen visszaesett a képernyő ideje.
Említetted azt, hogy 43 perc volt a legalacsonyabb napi képernyőidő, de mielőtt elkezdődött a böjt, mennyit használták naponta vagy hetente a diákok a telefont?
Heti képernyőidőt tekintve például 33 óráról lecsökkent 18 órára, vagy például valakinek 47 óráról 34 órára, illetve itt megjelent diákoknak volt, hogy 48 óráról lecsökkent 18 órára, illetve 44 óráról 16 órára. Tehát azt gondolom, ez egy jelentős csökkenés, és ez volt a cél, hogy ilyen mértékben tudjuk csökkenteni, és hogy más elfoglaltságot találjanak, illetve hogy ők is rájöjjenek a saját napi életükből, illetve a napi telefonszámokból, hogy el lehet tölteni másra is az idejüket.
Igen, és akkor most fordulok így a körünkben lévő 4 diákhoz. Józsik, visszatekintetek a 40 napos böjti időszakra. A ti viszonyotok hogyan változott ehhez a digitális böjthöz?
Hát az én viszonyom a böjthöz az változó volt, tehát hogyha felírnánk, akkor nem egy konstans rügvényt kapnánk, hanem változó volt, amikor könnyebb volt, amikor nehezebb, de mindig a cél lebegett a szem előtt, hogy akkor tényleg ez egy plusz értéket tudok saját magamnak adni, és lefejlődni tudok.
Enyém is változó volt. Tanárom már említette, hogy volt egy srác, aki fel akarta adni, az én voltam, mert igazából hát nagyon elegem lett, aztán így kiingásom volt március közepe felé, de aztán rájöttem, hogy hát nem kéne feladni, már egyszer belekezdtem, és úgy döntöttem, hogy végigviszem, és végig is sikerült vinnem, és oda sikerült érni József fel a második helyre, amire így büszke vagyok, hogy emiatt nem tudtam feladni.
Tehát a ti csapatotok, Józsival voltál egy csapatban, ti lettetek akkor a második?
Igen, mi lettünk a második helyzet ebbe a versenybe.
Ehhez gratulálok. Az előző beszélgetéskor Csongor nem volt itt, de most örülök, hogy te is itt vagy. Neked így hogy változott akkor a viszonyod a böjthöz, a digitális böjthöz?
Nekem szerintem nagyon ilyen jó dolog volt, hogy egy ilyen új dolgot kipróbálhatunk, és én nagyon motiváltan indultam neki magánk az egész ilyen kihívásnak. De ahogy teltek nyilván a napok, hetek, kicsit azért lejjebb ment ez, és nekem is kellett talán ez a kis képernyőidő talán, de amúgy szerintem nem volt ott túl nehéz, és nem volt semmi rossz benne.
Én az elején hatalmas nagy motivációval indultam neki ennek, és elképesztő eredményeket tudtam hozni, úgy, mint a csapattársam is, de a böjt végére ez a motiváció egy kicsit enyhült, meg így a böjt közben is voltak ilyen kicsit magasabb képernyő idős napok, de összességében nagyon jól tudtam tartani, és ahogy Csongor is mondta, szerintem se volt annyira nehéz, mint ahogy az elején ebbe belegondoltunk, és nagyon örültem, hogy így csapatba ketten végig tudtuk csinálni, és egy tökéletes idővel ott tudtunk lenni az első helyen.
Igen, akkor Boldizsár és Csongor voltak egy pár, mert ugye elhangzott, ugye párban versenyeztetek, hát nem is verseny volt, hanem inkább kihívás, hogy ti fogalmaztatok, akkor most maradok itt. Mik voltak azok az alkalmazások, amiket ugye kevesebbet használtatok, vagy esetleg tényleg teljesen töröltetek, és most már így a böjt után sem töltöttetek le újra a telefonra?
TikTokot a böjt ideje alatt letöröltem, de sajnos vissza is került a telefonomra a böjt után. Még a játékokat töröltem a telefonomról, de azokat a játékokat most már tudtam csökkenteni. Természetesen azokat is folytatom, de csökkent a böjt ideje alatt az a Instagram volt, és annak is sikerült nagyon leredukálnom az idejét.
Nekem is első szempont a TikTok volt nyilván, mert az elég befolyásoló tényező volt, meg a Netflix, az HBO, tehát ahol általában sorozatokat néztem, azzal kellett kicsit megküzdeni, de szerintem sikeresen meg tudtam ezt csinálni.
És most így a böjt elmúltával is maradtak letörölve ezek az alkalmazások?
Nem igazából, de attól függetlenül szerintem nem lépem túl a határt, szóval megpróbálom még azért korrekt időtartamban tartani magamat, de igen, már visszakerültek.
De akkor ez azt jelenti, hogy szabtál magadnak valamilyen időt, hogy mondjuk mennyit nézel filmet, sorozatot?
Igen, persze, mert próbáltam valami olyan is eltölteni az időmet, amivel tanulhatok is, és tényleg jó is nekem, nem csak például, hogy nézem a képernyőt egész nap.
Én is ugyanúgy a TikTokot töröltem le, Instagramot és a YouTube-ot pedig nem használtam olyan sokszor, de miután elmúlt ez a digitális böjt, utána visszatöltöttem egyébként a TikTokot, úgyhogy sokat is használtam egyébként otthon, de utána sikerült újra letörölnem, szerintem amúgy pont ma, vagy tegnap újra letöröltem, és erőt tudtam megint venni magamon, és sikerült letörölni, és reménykedem abba, hogy ugyanúgy vissza tudok állni abba a kerékvágásra, mint így a digitális nagybőjt alatt, hogy nem telefonoztam annyit, és azt a felszabaduló időmet másra is tudtam használni, ami volt.
Igen, erre majd még rátérünk, de még akkor Józsit is megkérdezem, hogy akkor nálad is a TikTok volt a legerősebb veszélyforrás?
Egyébként igen, számomra is az volt a legnagyobb kísértés, hogyha így nézzük. De ez személyes büszkeségemnek, hogy volt olyan hét, amikor 5 percet használtam mindössze. De egyébként én nem töröltem le semmit a telefonomról, hanem inkább azt a lehetőséget választottam, hogy a telefonom olyan funkció, hogy tudom korlátozni az időt, meddig tudom használni egy nap. Én például a TikTokot is 1 órára korlátoztam, és sok más alkalmazásnál is így tettem.
Így felszabadult mindenkinek ideje, szabad idő szabadult föl, azáltal, hogy kevesebbet használtátok a képernyőt, a telefont. Mire fordítottátok ezt az időt? Az előző beszélgetésben ugye elhangzott az, hogy olvastatok sokat. Józsi, te mire használtad föl?
Én is többfajta módon töltöttem az időmet, én is olvastam, 2 könyvet is sikerült elolvasnom. Anselm Grüntől a Bölcs című könyvet, és Tremmel Flóriántól a Retorika és igazságszolgáltatás. De egyébként a többi időmben például volt olyan, hogy pont azért, hogy ne használjam a telefon, tehát például ne olyan kísértésbe, úgymond, hogy akkor mégiscsak fél, hogy tovább menne, például elmentem dupla testnevelésre, ami nekem nem kötelező lett volna, mert nekem más napom van, de elmentem így focizni például az osztálytársaimmal.
Én is olvastam, kiolvastam 2 könyvet, az egyik José Mourinho-nak volt a könyve, és őróla írták, Közelkép, az volt a címe, másik pedig David Goggins-tól volt a Nincs hatalmat felettem. Az ilyen, hát inkább motivációs könyvnek mondanám, és én még a tanulás mondanám egyébként, hogy úgy érzem, hogy amikor le volt örölve a TikTok, meg ugye odafigyeltünk erre, hogy tényleg ne legyen annyi a képernyő, de a tanulásom sokkal koncentráltabb volt, mint most, oda tudtam rá figyelni, és akkor el kellett menni stúdiumra, akkor nem a telefonomat nyomkodtam, hanem tényleg elővettem a tanulnivalót, és tanultam, és most ugye azt vettem észre, hogy mivel ez már nincs, akkor így sokkal, hát szétszórtabbnak mondanám magam itt tanulás terén, igaz már itt az év vége, aztán már nincs sok kedv ehhez, de akkor is azt mondanám, hogy ha visszatérnék ehhez, akkor szerintem ugyanúgy tudnám folytatni így a tanulást is, mint akkor.
Tehát az elhatározás az kell.
Igen, igen, a elhatározás, igen.
És ezt a 2 könyvet mi alapján választottad ki? Ajánlotta valaki?
Az egyiket a barátomtól kaptam, hogy cseréltünk egy könyvet, a másikat pedig még karácsonyra kaptam, és így jött ez a pont ez a lehetőség, hogy digitális nagybőt, és akkor tudtam könyvet olvasni igazából.
Csongor, te mivel töltötted a felszabaduló idődet?
Én is olvastam egy könyvet, Stephen King-től azt olvastam, és én erre azért vagyok nagyon büszke, mert ezelőtt nem nagyon olvastam, és nem is akartam volna, és szerintem ez nagy előrelépés volt, hogy rávettem magam az olvasásra, és rájöttem egyébként arra, hogy egy hasznos és jó dolog. Emellett persze nyilván pingpongoztunk például a Boldival is nagyon sokat, és mi is fociztunk mindig, szóval igen, mi is sportoltunk még mellette.
Én is olvastam, nekem sikerült 3 könyvet is kiolvastam a Bölt ideje alatt. Az olvasás az még a mai napig is megvan, és nem is szeretnék róla letenni. Igaz, hogy most egy kicsit kevesebb időt fektettem az olvasásba, de attól még ugyanúgy megmaradt. És én a pszichológiai könyveket olvastam. Az egyiknek a címe, amit először olvastam, az a pozitív gondolkodásról szólt. A második a változás pszichológiája, és a harmadik az pedig a társalgás. És még emellett, ahogy Csongor is említette, pingpongoztunk együtt, és sportoltunk együtt, és együtt próbáltunk programokat tervezni, hogy ne a képernyő előtt lógjunk, hogy mindenki olvasott, egymást motiváltuk ebbe az olvasásba, és nem csak akik itt ülnek az asztalnál, hanem egy másik résztvevő is elkezdett olvasni, és könyveket vásárolni, és neki is ez még a mai napig megmaradt. Thank you.
két fős csoportban volt ez a verseny. Ez mit jelentett nektek? Tehát tudtátok akkor egymást húzni előre? Motiváltátok egymást, Csongor?
Igen, szerintem nagyon sokat számíthatott ez is, hogy azért tudtunk számítani valakire, aki ott volt velünk. Nem éreztem magam annyira motiváltnak például, vagy nem éreztem úgy, hogy ennek így kéne lennie, akkor a másik rám tudott szólni, vagy segíteni abba, hogy de amúgy ez egy nagyon jó dolog, és hogy ez hasznos, amiért csináljuk. Szóval szerintem nagyon jó volt az, hogy alapból így csapatban voltunk.
Igen, szerintem is ez volt a legjobb ebben az egészben, hogy nem egyéni versenyek voltak, vagy kihívások, hanem csapatban, és így a csapattársammal mindig figyelmeztettük egymást, és tudtuk motiválni.
Ugyanezt mondanám, ezt a motivációt, hogy ugyanúgy tudtuk mi is motiválni egymást, és én emlékszem voltam, hogy kérdeztem, talán első hét volt egy másik, hogy Józsefnek mennyi volt a képernyőidője, aztán mondta, hogy kicsit sok volt, rászóltam, hogy akkor tényleg figyeljen oda rám, mert hát nem is versenyem, kihívásnak mondtuk meg, önfegyelem leginkább, arra vezetett ez a kihívás, úgyhogy szóltam rá, volt, hogy többször, hogy figyeljen oda, aztán mi segítettük egymást, meg tudtuk motiválni, aztán erre igazából büszke vagyok, meg én azt mondanám, hogy volt egy nap, amikor mentünk le stúdiumra, és akkor négyen voltunk ment a szobába, és mind a négy fő benne volt ebbe a digitális bőjtbe, és ketten beszélgettünk Boldizsára, a Csongorék meg könyvet olvastak, és akkor tanár úr belépett a szobába, és mondta, hogy milyen büszke volt ránk, hogy látta, hogy nem a telefon nyomkodtuk, hanem egyes emberek, ugye mi beszélgettünk, meg könyvet olvastak, és mondta, hogy azt meglátta, és a mi hatásunkra törölt le ő is játékot, és ez ilyen, hát ilyen büszkeséggel töltött el amúgy, hogy mi is hatást tudtunk tenni tanár úrra, és hogy örült nekünk, hogy ezt ilyen komolyan tudtuk venni ezt az egészet.
Igen, mert nagyon fontos az, de közben jövök Józsihoz, hogy ugye a személyes kapcsolatok meglegyenek ember és ember között, tehát hogy ne mindig a monitort, a telefont nézzük, hanem nézzünk egymás szemébe, és egymással tudjunk beszélgetni. Nálad mit jelentett ez, hogy kettesével voltatok végül is akkor párban?
Én is örültem, hogy párban voltunk, mert a motiváció, amit ő is kiemelt, hiába, hogy mondjuk ebből a csapatban én voltam a kicsit rosszabbul teljesítő fél, de mondjuk, hogyha ezt egyéniben nézzük, akkor ő sokkal eredményeket ért volna el, de a személyes érdeméből semmit nem veszel. De én örültem neki, mert így tényleg a motiváció miatt.
Folytatjátok ezt a digitális böjtöt? Legalábbis törekedtek rá?
Nem is olyan drasztikus formában, mint amikor ezt elkezdtük, de igen, szeretném, tehát fokozatosan én úgy tervezem, és nagyon várom, hogy jövőre is lehet a kihívás, mert amit például itt mondtam, hogy 5 perces TikTokot el tudtam érni, hogyha én úgy vettem észre, hogyha azt jobban tudtam volna azon a héten a bevett gyakorlataimat folytatni, akkor például ez egész évben jobban sikerült volna, és ezért várom, hogy egy ilyen alkalom legyen.
Próbálom én is valamennyire ugyanúgy korlátozni magam, nyilván nem annyira, mint amikor a digitális nagybőjt volt, de valamennyire azért igyekszem, mint ahogy mondtam, letöröltem a TikTokot újból, amit visszatöltöttem, ennek tudok örülni amúgy, aztán én próbálom ugyanúgy tartani, még ha, ugye mondtam, nem is annyira, de valamennyire azért korlátozni magam ebbe a telefon használatba.
Igen, tehát én is próbálok nyilván azért odafigyelni arra, hogy ne ugorjon meg nagyon drasztikusan ez a szám, de nyilván nem akkora erővel, de próbálok azért én is odafigyelni arra, hogy ne legyek egy képernyőfüggő, és ne csak a telefon előtt üljek például egész nap, hanem azért nyilván megmaradjanak ezek a jó dolgok, amiket előbb beszéltünk.
Próbálom én is csökkenteni minden nap a képernyőidőt, eszembe van minden nap. Ez több-kevesebb sikerrel is sikerül, főleg a hétvégéken szoktam elcsúszni a képernyőidővel, de itt kollégiumban amúgy szerintem sokkal egyszerűbb ezt tartani. Sajnálom, de nem tudom annyira lekorlátozni néha, mint amennyire szeretném a képernyőidőt.
Igen, de hát már a szándék az nagyon sokat jelent, és nagyon fontos az, ahogy már az is itt részben elhangzott, hogy azért mindenről tegyünk tanúságot. A hitünknek a tetteinkben kell megnyilvánulnia, tetteinkben is meg kell nyilvánulnia. Hogy tettetek-e például erről tanúságot akár osztálytársaknak, akár családtagok, hogy fogadták ezt, hogy észrevették rajtatok, hogy úgymond esetleg közvetlenebbek vagytok, nem mindig a telefonnal a kezetekben lógtok?
Persze, természetesen én meséltem a barátaimnak is, meg ők is kérdezték, hogy nincsen nálam telefon. És akkor meséltem nekik ugye erről a nagybőjtről, és természetesen a szüleim is tudtak róla. Meséltem nekik róla, és anyukám rendszeresen is figyelmeztetett otthon. Ez a kötelességem, és hogy betartsam.
Én is meséltem szüleimnek, barátaimnak erről az egészről. Hát szüleim nagyon büszkék voltak arra, hogy beleláttam egy ilyenbe, egy ilyen kihívásba esetleg. Hát a barátok meg hát nem nagyon vették komolyan, vagy nem értették először, hogy én miért csinálnám ezt, vagy hogy miért kezdenék egy ilyenbe bele, de legalább én büszke vagyok arra, hogy kipróbáltam és részt vettem egy ilyenbe.
Beszéltem én is otthon a szüleimnek, meg itt az osztálytársaimnak, és kérdezték, hogy hogy bírom ugye egész napi telefon nélkül, meg még iskola után is. Aztán mondtam, hogy ugye van ez a digitális nagybőjt, és muszájtartalom, meg önfegyelem igazából, és sokan nevettek rajta egyébként, de így is komolyan tudtam venni, meg többször kérdezgették egyébként, hogy hogy működik, meg hogy tartjuk-e még, meg meddig tart ez, hogy amúgy több osztálytársamat érdekelt egyébként, de volt, akik nevettek is rajta, meg így furcsálták.
De az a lényeg, hogy te kitartottál.
Igen, kitartottam, sikerült.
Hát igen, én is meséltem osztálytársaimnak is, családtagomnak is. Például édesanyámnak körülbelül a második hét közepén meséltem erről, és akkor nekem egy nagyon nagy löketet adott, egy tartalmas beszélgetést folytattam, és akkor úgy tényleg jó motivációt tudott adni. Osztálytársamnak is mondtam, a fogadtatás az vegyes volt, senki nem negatív véleményt formált róla, volt, akik furcsálták, és pedig volt, akire beszélgettem erről, és azt mondta, hogy neki egyébként örem is terekedik, és úgy kb. 3 óra körül van átlagban egy napi képernyőideje.
Megosztod velünk, hogy édesanyád mivel motivált?
Hát beszélgettünk sok mindenről abban a beszélgetésben, de például hogy magáról a felismeréséről, hogy egyetlen kell a telefonfüggő, mert sokan elgondolkozunk ezen, hirtelen rávegyük azt, hogy nem vagyunk azok, mert nem gondolkozunk ezen soha jobban, de aki nem tudja meg, vagy nem próbálja, hogy milyen nélküle, az soha nem tudja, hogy milyen, hogyha azzal van együtt konkrétan. Tehát aki nem tudja, milyen a szabadság, az nem tudja, milyen a börtön.
Akkor az eredmények alapján Vajda Csongor és Bakos Boldizsár voltak egy csapatban, ti lettetek az elsők, és akkor azt megosztjuk a kedves hallgatókkal is, hogy Boldizsár, ő mielőtt a bőjt elkezdődött, átlagban heti 48 órát használta a telefonját, vagy a képernyőt, Csongor pedig heti 44 órában, és ez sikerült nekik lecsökkenteni. Boldizsárnak heti átlagban 18 órára, Csongornak pedig heti átlagban 16 órára, és ezzel lettetek ti az elsők. Ehhez gratulálok. És a másik páros pedig akkor Bodnár József és Racsek Zoltán voltak. Racsek Zoltánnak a bőjt előtt 33 óra volt a heti képernyőideje, Józsinak pedig 47 óra volt, és ők pedig, Zoli, ő 18 órára csökkentette heti átlagba, Józsi pedig 34 órára, igen, és akkor ezzel értétek el a második helyezést, ugye a 7 csapat közül. Ehhez is gratulálok, és akkor most fordulok Faragó Dániel tanár úrhoz, hogy mivel jutalmaztátok a diákokat.
Minden résztvevő tárgyutalomban részesült, azon kívül pedig az első 3 helyezett élményt kapott, amit ugye még nem fogyasztottak el, de egy közös vacsorát majd egy általuk kiválasztott egri étteremben fogyaszthatnak el.
Még egyszer gratulálok nektek ehhez, és kívánom, hogy próbáljátok meg tovább is tartani ezt a képernyő időcsökkentést, törekedjetek erre, és minél többet beszélgessetek egymással, és mozogjatok, mert szerintem ezek is nagyon fontosak. Nyilván a lelki dolgokkal is kell, hogy foglalkozzunk, de hát amikor egymással beszélgetünk, akkor biztos, hogy szóba kerülnek ilyen dolgok is, lelki dolgok is. Így értékeltük akkor a Érseki Szent József Kollégium digitális bőtjét. Köszönöm nektek a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban az Egri érseki Szent József kollégiumban meghirdetett digitális böjtöt értékeltük. Hun Róbert és Faragó Dániel nevelőtanárokkal, valamint Racsek Zoltánnal, Bodnár József Zalánnal, Bakos Boldizsárral és Vajda Csongorral, a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium diákjaival, kollégistákkal beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Világszintű elismerésekben, Grand Pinoy díjban, Aranyember díjban és hát meghívásokban bővelkedő Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezetőjével, karnagyával, a magyar kultúra lovagjával, Zemlényi Katicával beszélgetek a következő percekben. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, köszönöm a tegezés lehetőségét, és hát szívből gratulálok ezekhez az elismerésekhez, amelyeket így az elmúlt években, vagy mondhatom azt, hogy évtizedekben, mint te, mint pedig a kórus magáénak tudhat. Hogyan indult ez az út, milyen lépcsőfokok vezettek addig, hogy ennyire színes, gazdag, és hát gondolom tele van a naptáratok, ennyire sok rétűben megmutathatjátok a tehetségeteket szerte a világon.
Először is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, köszöntöm a hallgatókat is, ez számomra megtisztelő, hogy elmondhatom, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mit csinálunk. Évtizedekről még nem beszélhetünk, hiszen a Vox Mirabilis kamarakórus 15 éves összesen, és nekem nagyon sok elődöm volt, akire felnéztem, karvezetők, kórusvezetők, karnagyok, és én úgy szerettem volna, hogy egy olyan kórust kialakítani, ez a mottóm is, hogy nem csak kórus. Amellett, hogy nagyon elkötelezettek a kórustagok, nagyon tisztán, szépen énekelnek, képzik saját magukat, és egy nagyon komoly hangképzés van a kórusban, amit én tartok, és sokszor hívok segítséget ehhez. Ez vezethetett talán oda, hogy most ilyen eredményeket értünk el. Én szerettem volna egy más típusú kórust létrehozni, ami elsősorban közösség, és akik elsősorban összetartanak, és nem csak egy csapat, aki összejár énekelni, és magas szinten énekel, hanem egymást segítik, és mindenféle egyéb társadalmi megmozdulásban, jótékonyságban részt vesznek. Viszont kiválogattam azokat a komoly énekeseket, akik erre elköteleződtek, nem azokat, akik profin énekeltek, hanem azokat, akik erre elköteleződtek. Mi kamarakórus vagyunk, tehát 30 maximum a létszámunk, de nagy kórusként is meg tudunk jelenni, hiszen most már lehetővé teszi az elvégzett munka, hogy nagyon komoly nagy műveket is elő tudjunk adni, akár kisebb létszámmal is.
Ha jól értem, nem profi énekművészekből áll a kórus, hanem pusztán csak zeneszerető, egy szónak a jó értelmében vett amatőr művészekből?
Így van. Mi egy amatőr kórus vagyunk. Az amatőrség az egy kicsit pejoratív ma Magyarországon, ezért én sem szeretem használni, de az amatőrség az azt jelenti, hogy nem ebből élünk. Orvosok, pedagógusok, óvónők, menedzserek, vagy például labor igazgatók, mindenféle szakma megtalálható itt nálunk. Igazából ebben a kórusban én vagyok az, aki profi, Van ugyan még két zongoratanár, akik szintén ugye tanárok és zenetanárok, de mindenki másnak más a szakmája. Műszaki ellenőr, előadó, boltban dolgozó, vagy adminisztrátor, tehát sorolhatnám. Egy cél vezet minket, profin énekelni, profin megjelenni, és nem csak az, hogy mi nagyon magas szinten énekeljünk, hanem mindent, amit egy profi kórus csinál, ugyanúgy csináljunk. Tehát nem csak a megjelenésünk, a bevonulásunk, a magas szintű éneklésünk, hanem hogy elkötelezettek legyünk, és hogy mi egy olyan közösséget tudjunk megmutatni, akik túllépnek a kórus, és túllépnek az amatőr kórus megfogalmazásán. Ez számomra azért is érdekes, mert bárhol megjelenünk, és tényleg szerénytelenség nélkül mondom, szinte nem hiszik el, hogy mi amatőr kórus vagyunk. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy összeválogatott profi csapat, és ha azt mondom, hogy igen, most már igen, azért, mert az elkötelezettség mindenkit a profizmusra sarkal. Arra, hogy gyakoroljon, arra, hogy eljárjon esetleg külön énekórára, arra, hogy részt vegyen a kórusnak minden megmozdulásában. Tehát amatőr kórus, de igyekszünk mindent profin csinálni.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen háttérrel még inkább a hallgatóink számára is egy meglepetés, és talán a kórus számára is meglepetés volt. Nem biztos, hogy ez a legutóbbi fellépésetek, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb volumenű, ami nemrégiben volt, a World Peace Choral Festival. Ha le lehetne fordítani, akkor ez ilyen világbéke fesztivál és verseny, amelyre meghívást kaptatok, ennek a résztvevői voltatok. Hogyan lehet kieszközölni egy ilyen meghívást? Tehát beszéltél már arról, hogy mire törekedtél a közösségépítésben, és hogy mennyire elkötelezettek a tagok, de milyen lépcsőfokok vezettek el addig, hogy nem is ti neveztetek erre a versenyre, hanem titeket kerestek meg, és úgy kaptátok ezt a meghívást, felkérést.
Igen, most már néhány éve meghívásokat kapunk, és nem nekünk kell jelentkezni valóban. Nagyon komoly munka van e mögött, rengeteg fellépés, rengeteg gyakorlás, rengeteg egyéni hangképzés, rengeteg kis csapatban való éneklés. Tehát én 15 évvel ezelőtt, amikor ezt a kórust elindítottam, illetve a templomi kórusból, ami megvolt már előtte is, és egy nagyon jó kis csapat volt, gondoltam, hogy szerintem többre is képesek vagyunk, és ezáltal több fiatal is csatlakozott hozzánk. És ez például Magyarországon különleges, hogy nekem a kamara kórusomba 7 tenor, 7 basszus van, ami egy nagy kórusnak is bizony örömére válna. Azért, mert én azt látom, hogy a fiatalok el akarnak köteleződni. Csak meg kell nekik mutatni, hogy hova lehet elköteleződni. És amikor megkérdezik, hogy hogy tudom rávenni ezeket a fiatal 20-30 éves fiúkat, hogy fölvegyék a lakcipőt és a smokingot, akkor én nem értem a kérdést, hiszen alig várják, hogy fölvegyék egy-egy szereplés alkalmával. De visszatérve erre a bécsi világversenyre, ez számunkra azért volt nagyon különleges, mert itt több lépcsőfokon kellett átmenni. Tehát először is meghívást kaptunk, aminek már nagyon örültünk. Utána a második lépcsőfok az volt, hogy a beküldött felvételek alapján is kiválogattak minket. A harmadik lépcsőfok pedig az volt, hogy megmondták, hogy mi lesz a kötelező mű ezen a versenyen. Na most ott már szintén kiestek kórusok, és maradtunk jó páran azért, mert 35 kórus 27 országból. Tehát valami elképesztő, hogy Brazíliától, Ausztrálián keresztül az északi országok, a keletiek, a japán, a Fülöp-szigeti, a kínai, tehát hogy mindenhonnan volt, hihetetlen volt ezt különben látni, és hihetetlen volt azt látni, hogy mindenki profin működött ott is, tehát hogy tényleg nem volt ez a nem tudom hova megyek, nem tudom mit csinálok, és hát nyilván ez egy Edward Elgárnak a The Shower című műve volt, ami egy nagyon nehéz mű, egy ilyen kis falatnak tűnik, de nagyon nehéz ezt megcsinálni és elénekelni. Amin számunkra rendkívüli volt, hogy a zsűri a mi kötelező művünket ítélte a legjobbnak, ami tehát nagyon, nagyon izgalmas. Viszont ugyanakkor ezt az angol művet hallani a braziloktól, vagy a mongoloktól például, ez számunkra rendkívüli rendkívül izgalmas és érdekes, és itt nem is kifejezetten a kiejtésre gondolok, hanem a zeneiségre, a zenei megformálásra. És amikor Bécsben, ugye ez egy fesztivál is volt, tehát napi legalább 2 vagy 3 koncertet is kellett adnunk itt, ott, amott, idősek otthonában, templomokban, aztán az enszékházban, tehát sok-sok programot szerveztek, hogy gyakorlatilag ez is elég lett volna, hogyha verseny nincsen, és a versenyen pedig a Bécsi Fiúkórusnak a koncerttermében énekeltünk. Hát ott is nagyon nagy siker volt, és bejutottunk a kvázi döntőbe, amit pedig a Muzikverányban szerveztek és rendeztek, és én bevallom őszintén, a mi kórusunknak, nekem a célunk az volt, hogy a Muzikverányban énekeljünk. Az, hogy hanyadikok, meg hogy. Persze, amikor már ott van az ember, akkor már gondolja, hogy fú, azért most már jó lenne még valamit elérni, de bemenni oda egy jó értelembe vett amatőr kórusként, és ott énekelni, hát ez egy olyan felemelő érzés volt, és olyan döbbenet volt, hogy volt, aki utána sírva fakadt, mert örömében, mert hogy ezt meg tudtuk lépni, ezt a dolgot. Tehát nincsenek szavak, amikor befejeztük a műsorunkat, és a Muzikverány közönsége ovációban tört ki. Tehát gyakorlatilag földbe gyökerezett a lábunk, és utána szinte inteni kellett a kórusnak, hogy akkor vonuljunk le, mert tényleg döbbenten álltunk ott. Nagyon-nagyon nagy siker volt. Ez talán a 15 évnek a legnagyobb sikere eddig. Azóta persze már megjártuk Szerbiát is, és onnan egy külön díjjal jöttünk haza. A nemzetközi zsűri nagyon jónak ítélte a kórusnak a fellépését, és biztatott minket, hogy sok-sok versenyen vegyünk részt. Nem célunk a versenyzés igazából, de időnként el kell helyezni magunkat, hogy hol tartunk. És amikor például a mongolok nyerték meg ezt a bécsi versenyt, mi pedig másodikok lettünk, akkor azt kellett látni, hogy óriási, hihetetlen profi volt a mongol csapat, akik, tehát minden egyes megjelenésük és megszólalásuk példa volt számunkra, és mindig van honnan és mit tanulni, és szerénynek kell lenni ahhoz, hogy belássuk azt, hogy vannak nálunk jobbak, és szerintem mindig lesznek nálunk jobbak, és azoktól tanulni kell.
Mennyire lehet egy ilyen világversenyen, fesztiválon, és egyáltalán céle az, hogy az ember az anyanyelvén énekeljen, és az anyanyelvén mutasson be egy művet?
Feltétlenül. Elengedhetetlen. Tehát én úgy gondolom, hogy magyar kórusmű nélkül nem lehet. Nem lehet. Nem csak azért, mert óriási a magyar kórusmű irodalom, hanem azért, mert a magyar nyelv egy olyan különleges, hogy egyszerűen, tehát azt látjuk, hogy a zsűri hátradől, és hallgatja, és figyeli. És ott akotta a kezébe, de hogy annyira élvezi a magyar nyelv különlegességét, hogy gyakorlatilag szinte a kórusmű végére jut eszébe, hogy hoppá-hoppá, jó lett volna valami zeneileg is figyelni vagy írni, mert nyilván mindig van kritika, amit lehet írni az éneklésünkre. Daróczi Bárdos Tamás Madárettető című különleges, de nehéz művét vittük oda. Ritmikailag is nehéz, megszólalásában is, ugyanakkor egy nagyon izgalmas dolog, de ezen kívül kortárs műveket énekeltünk, mert nekünk az egyik specialitásunk a kortárs magyar, külföldi, egyházi és világi művek. Nagyon-nagyon szeretünk kortárs műveket írni. Nagyon sok magyar zeneszerző ír nekünk kortárs műveket, még nem is tudtuk mind bemutatni. Nem bírtunk sort keríteni rá, attól függetlenül, hogy egy évben minimum 30 fellépésünk van, és nagyon-nagyon sok, közel 40 új művet tanulunk meg. Hát ebbe azért van munka bőven. A külföldi kortárs műveket is nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon élvezik a kórustagok, amikor egy ilyen új művet tanulunk. Van, hogy ők hoznak, vagy ők mutatnak, hogy, és visszakérdezek, hogy nem lesz ez túl nehéz? Nem. Például a férfi karommal és a női karommal is, akik ugye ilyen 10 főből állnak, külön is szoktam énekelni, megszólaltatni műveket. 9 szólamú férfi kari művet énekeltünk el, és egy 6-7 szólamú női karit is külön. Mindegyik külön-külön kiemelkedő, és együtt meg pláne. Thank you.
Kedves hallgatóink, vendégünk Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezetője, karnagya.
Ilyenkor mindig felmerül bennem az a kérdés is, hogy nyilván szükség van arra az elkötelezett tanulásra, ami ezt a folyamatot megelőzi, vagy ezt a versenyt, egy-egy fesztivált megelőz, de mennyire viszi a művészeti vezető a karnagya vállán egy-egy ilyen fellépés alkalmával, mind a művek kiválasztásában, mind pedig a fellépésnek a menete során, mennyire viszi a vállán a kórust, a csoportot?
Nagyon, teljesen. Nem lehet hibázni. Tehát mindig úgy kell próbálni, és úgy kell gyakorolni, legyen az próba, legyen az főpróba, legyen az megjelenés, legyen az éneklés, hogy az én teljesítményem az a fellépésre csúcsosodjon ki. És a kórus fellépése is, az energiája, a hangja, a stabilitása, az állóképessége, a hidratáltsága, mondhatom ezt is, a fellépés kezdetén legyen a csúcs. És nekem nagyon sok jó nevű és híres karnagy jár mindig a szemem előtt, akikről tudom, hogy ők mindig arra törekszenek, hogy a fellépés alkalmával, a koncert alkalmával legyenek tökéletesek. És én magam is erre szoktam törekedni, többnyire sikerül is. Tehát van olyan, hogy egy nehezebb műbe, például a főpróbán derül ki, hogy az egyik szólam kéri, hogy ott még külön intsek be neki, és akkor ezt nekem meg kell jegyeznem, és akkor ezt a koncerten meg kell tennem. És nagyon-nagyon kell koncentrálni. Tehát én nem hibázhatok. Nyilván előfordulhat, hogy én is valamit elintek, vagy nem úgy intek, vagy egy szünetet nem intek le, de mivel annyira egymásra vagyunk tapadva a kórussal, most például valaki megfogalmazta, egy zenész, hogy ő úgy érzi, mintha én is egy énekes lennék. Tehát annyira egyek vagyunk, hogy Bécsben például a másik zsűri azt mondta, hogy van a kórus, vagyok én, és a zene, és semmi nem fér közénk. És ez annyira jó, mert egy hihetetlen koncentráltság van részemről a kórus felé, és a kórusnak én felém, azért, hogy mi itt egy egységet alkossunk, és tényleg úgy van, hogy mi szinte benne vagyunk egy ilyen bűvkörbe, egy gömbbe, és csak mi vagyunk, nincs más, és mindenki van zárva. Ezért én úgy érzem, hogy én viszem a hátamon a kórus, de a kórus ugyanúgy viszi, minden egyes tag vállalja azt a felelősséget. Nálunk nincs kamillázás. A kamillázás az azt jelenti, hogy hát a, nem tudom, a szopránnak a kétharmada tudja a művet, a többi, nincs. Nálunk mindenki tudja. Mindenki. Tehát én bármikor azt mondanám, hogy most ez a négy énekli, akkor az énekli. Az a nyolc, akkor az, ezt szoktam is ilyet csinálni. Nyilván nem koncerten, de próbán gyakran. Tehát, hogy mindenkinek a felelőssége nagyon nagy, de azt hiszem, hogy ezt muszáj volt, hogy az én példámmal megmutassam, hogy az én felelősségem. Kotta nélkül éneklünk, majdnem mindig, nagyon sok-sok művet, rengeteget. És amikor valaki mondja, hogy de hát olyan nehéz az arcszólamot megtanulni, mert hogy nehéz, akkor én csak azt mondom, hogy nekem négyet kell, vagy ötöt, vagy hatot. És mindjárt nincs kérdés, hogy akkor azt az egyet ő meg tudja-e tanulni, vagy sem. Úgyhogy a felelősség az egyforma, de mégiscsak rajtam múlik egy-egy koncert, az én pontos hangadásomon, a koncentráltságom, a beintés, a leintés, az, hogyha megfordulok, amik tapsolnak, elég időt adok-e, hogy helyet cseréljenek, mert ugye mi több formációban szoktunk énekelni, tehát mi nem felállunk és énekelünk, hanem közben is egy-egy művet másképpen. Én mindig kikísérletezem, hogy egy, főleg a kortárs művek hogy hangzanak jobban, hogy ha a férfiak a jobb szélén állnak, vagy a bal, vagy középen, vagy van úgy, hogy a templom négy sarkában éneklünk. Vagy van úgy, hogy a férfiak elől, nők hátul. Tehát, hogy mindig valami más. Vagy hogy például most legutóbb a Mátyás templomban betöltöttük az egész Mátyás templom terét, a szentélyét, és úgy énekeltünk egy művet, mert teljesen vegyesen felállva. Tehát nálunk már nem kell, hogy a szoporánok egymás mellett álljanak, hanem bárki állhat mellettük, mert anélkül is tudják a saját szólamukat.
Kedves hallgatóink, Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti karnagyával Papildikó beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!